Vas Albert azt írta egy regényében, nem tudom pontosan melyik az a regény, emlékszem, hogy hát még boldogult gyermekkoromban, a régi gyermekkoromban olvastam azt a regényt. Azt írja, hogy ha a jó és a rossz harcol egymással, akkor egyértelműen a jó fog győzni. A jó. Viszont, hogyha a jóra hajlamos harcol a rosszal, tehát nem az, amelyik teljesen jó, nem az a csapat, aki teljesen jó, hanem jóra hajlamos, van neki sejtése a jóról, de nem lett ő teljes az ő jóságában. Mondjam azt, hogy van benne rossz is, és nincsen úgymond megerősödve az ő jóságában. Hogyha ő harcol a rosszal, akkor teljesen egyértelmű, hogy a rossz fog győzni. És úgy folytatja tovább Vas Albert, hogy ezáltal az a csapat, amelyik ugye vesztett, az, amelyik nem rossz, jóra hajlamos, ezáltal ő esélyt kap arra, hogy megerősödjön az ő jóságában. Hogy ő kiteljesedjen a jóságában. Tehát a veszteség által ő esélyt kap arra, hogy magába szálljon ugye a veszteség által, és azáltal megerősödik az ő jóságában. És ugye még a Vas Albert könyv is azt igazolja, hogy Isten minket nem jóságra hívott, hanem tökéletességre. Arra hívott, hogy mi megerősödjünk a jóságunkba, úgymond tökéletessé váljunk, hogy legyünk úgymond fedhetetlenek, támadhatatlanok, ha úgy tetszik. És ugye az a cím, hogy Vas Albert és a Biblia, hogy akkor most a Vas Albertnek a filozófiája, vagy mondjam azt, hogy az üzenete, a szellemisége ellentmond-e a Bibliának, vagy sem. És akkor most nézzük meg, hogy ez a dolog hogy van jelen a Bibliában. Aki ismeri az Ószövetséget, az tudja, hogy Isten az ő törvényét, az ő szavát nem Izraelben őrizte meg, hanem Júdában. Tehát Júda az egész Izraelből ugye egy tartomány volt, tehát Júdának a földje. Ugyanis a Júda törzséből származik Dávid, és Dávid törzséből, hát Dávidtól származik ugye Jézus is és Mária is. Ugyanabból a törzsből származnak. És aki ismeri a Bibliát, az tudja, hogy Isten az ő igazságát, az ő szavát Júda által őrizte meg. Tehát nagyon sok harc volt Júda és Izrael között, Izrael többi törzse között, egészen pontosan. Tehát jelzem, hogy Júda az ugye a Dávid, meg a Salamon, a bölcs Salamon, meg ez a vonal. És ők, hogyha tévelyektek is, de Isten náluk megőrizte az ő igazságát. Ezért velük ugye szigorúbban is bánt. És az történt Júdával, hogy valahányszor őt megtámadta Izrael többi törzse, úgymond összeszövetkeztek ellene, Júda ellen, amikor ők igazságban voltak, idézőjelben mondom, Isten félelemben szerették Istent, ismerték az ő törvényeit, azt ők megtartották úgy a király, mint a nép. Hiába Júda kicsike volt az Izrael többi törzse mellett, mindig ők győztek. Aki ismeri az Ószövetséget, azt is tudja, hogy olyan csatákat is vívtak ők meg, hogy ők konkrétan fizikailag, karddal, meg késekkel, meg nem tudom én mivel, nem kellett harcoljanak. Mert ők olyan hittel és bizalommal mentek a csatába, ilyen, mondjam azt, ilyen harc énekkel, meg harsonaszókkal, meg trombitaszókkal, hogy az ellenség akkora pánikba került, hogy egymást megölték. Tehát az ellenség a félelem miatt halt meg. Tehát ők semmit nem kellett csináljanak. Ugye ez mit igazol? Azt igazolja, hogy ha az igazság, ha az igaz harcol a gonosz ellen, a jó harcol a rossz ellen, akkor egyértelműen a jó fog győzni. És amit szeretnék hangsúlyozni, ezt a megértést kaptuk Isten kegyelméből, hogy nem a nagyobbik fog győzni, ahol több harcos van, ahol több katona van, hanem az igaz. Az igaz. Tehát Júda ugye nem volt a legkisebb törzs, tudtommal, de viszont ha az összes többi törzs ellenében, hát kicsike volt, nem? Hát ő egyedül volt, és volt 11 törzs ellene, Júda ellen, és mégis Júda győzött. tehát nem a nagyobbik, hanem az igaz, aki igaznak találtatott Isten előtt. Ő győzött. Persze a Bibliában az is le van írva, és szoktuk ezt hangsúlyozni, hogy a Bibliát ugye ócsároljuk, mert ugye hát a büdös zsidótak a történelem könyve. Isten bocsásson, hogy így fogalmazok, de tényleg ez van, ugye, hogy így fogjuk fel, hogy a büdös zsidótak a történelem könyve. Abban különbözik a zsidók történelem könyve a magyarok és más történelem, más népeknek a történelmétől, hogy amíg tudjuk jól, hogy a magyarok, vagy a románok, vagy akármilyen más népek történelem könyve, ugye picit olyan elfogult. Tehát mindenki, úgy szokták mondani, mindenki hazafelé beszél, ugye. Általában azt mondják, hogy jaj, hát mi olyan jók voltunk, s mi Istennek a népe voltunk, s azok a büdös tatárok, s azok a büdös törökök, meg minden. Tehát olyanat nem igazán lehet olvasni más népek történelem könyvébe, hogy te, hát belementek a perverzióba, belementek az alkoholizmusba, a bűnökbe, az istentelenségbe, a bálványimádásba. Hát ilyet nem olvasol sehol jó formán. Csak azt olvasod, hogy a magyarok ők jók voltak, szentek voltak, jöttek a büdös tatárok, meg a törökök, és lekaszabolták őket. Na, ebben különbözik a zsidók történelem könyve, hogy amikor például a Juda vereséget szenvedett, akár Salamon, akár Dávid, vagy akár melyik király alatt, akkor mindig le volt írva az is, hogy a király elbukott, a király belement a bálványimádásba, a király belement a bűnökbe, a király belement az istentelenségbe. Ez is le van írva. Nem az, hogy ottan középen elkezdjük írni a történelemkönyvet, hogy hát jött a Babilon sereges, akkor megölt minket. Mi még annyira ártalanok voltunk, hogy úgy, csak úgy mit tudom én, a kicsi baba ugye a bölcsőben. Tehát le van írva az első fele is, az első része is, az ok, hogy mi volt az oka annak, hogy Júda veszített. Ugye, ez le van írva. És vissza szeretnék térni a lényegre, hangsúlyozzam azt, hogy Isten szerint, hogyha két csapat egymással harcol, nem az fog győzni, amelyik a nagyobbik, amelyiknek modernebb felszerelése van, jobb technikája van, jobb golyószórói vannak, vagy keményebb fegyverei vannak, hanem Isten szerint az a csapat fog győzni, aki igaz az ő szemei előtt. Drága barátom. És akkor most itt egyből átugornék az új szövetségbe. Az új szövetségbe. Hogy megmutassam, hogy az új szövetség nem mond ellene az ószövetségnek. Mert ennek a, mondjam azt, isteni mentalitásnak és Istennek a törvényének a legerőteljesebb igazolása és megmutatkozása pontosan Jézus Krisztus. Mert Jézus nem, hogy ő volt a judai sereggel, csak a többiek ellene, ugye Róma, meg mindenki más ellene, hanem Jézus egyedül volt. Egyedül. Tehát Jézusban Isten megmutatta, hogyha csak egy személy van az igazság oldalán, és 8 milliárd van ellene, akkor is ő fog győzni. Mert Isten még azt is megengedte, hogy megöljék őt. Hát öljétek meg, tessék, hogy megmutassam nektek, hogy nem tudjátok őt megölni, mert én azt mondtam, hogy ő élni fog. Na, ez történt Júdával. És ezt szeretném mondani nagyon szép történetet, hogy megértsük a lényeget is, hogy a lényeg bele vésődjön a mi elménkbe és a mi szívünkbe. Mert ugye, ha valaki ezt hallja, akkor érzi azt, hogy te nem embercsoportokról van szó, hanem rólad van szó, egy emberről van szó, az egyénről van szó. Az egyénről van szó. Tehát ez, amit mondtam, ez nem csak egy népre, nem csak a magyarokra, nem csak a judabeliekre érvényes, hanem az egyénre is. Egyetlen egy emberi személyre, aki igaz Isten előtt.
Ebből jutott eszembe, hogy azt mondta az Isten, hogy ő élni fog, úgyis, hogyha 8 milliárdan vannak ellene. Tehát a teremtő, az atya, ő azt mondta, hogy élni fog. Kicsibe én így képzelem el, hogy egy kicsi családban ott az atya, ugye az apja, vagy a szülei a gyermeknek, és amikor mondtad, hogy azt mondtam, arról bejött ilyen kép, hogy a szülők mondták nekem is, hogy azt mondtam, hogy így lesz, az úgy is lett. És ezzel szemben most ezt meg lehet támadni modern világba, be lehet perelni még 6-7 évesen is Tehát azt akarom mondani, hogy lehet eljárásokat indítani a szülők ellen, úgy, hogy nem arról van szó, amikor tényleg csontját törik a gyermeknek, és ott valami van, hanem ilyen apró intésekre is fel tudnak bátorítani egy gyereket, hogy tehát pofon csapott édesapát, hát ez nem jó, és be lehet záratni akár. Hogy ne legyen meg az az azt mondtam, legyen elvéve, pedig ennek volna ereje, ugyanaz kicsibe, hogy na, azt mondtam.
Főképp, hogy az apuka igazságban jár, nem csak a selfie után futkorázik, hanem igazságban jár, Istennek az igazában jár. Egy nagyon szép történet. Közben, hogyha valakinek van bármilyen hozzáfűzni, nyugodtan gyertek és mondjátok. Van egy nagyon szép történet, amit az igazság az, hogy annak idején egy filmben hallottam. Akkor még nem olvastam az Ószövetséget, de filmben hallottam. A rendező elmondta, nagyon szép és megható történet volt. Engemet nagyon megfogott és nagyon megérintett, és azt kell mondjam, hogy az életemet valamilyen szinten én rátettem erre a történetre. A Gedeon története, nem tudnám pontosan idézni, hogy hogy volt, mint volt. Lényeg az, hogy Gedeon csatába készült az ellenséggel, ugye? Vagyis az ellenség ellen, ugye? És hát Gedeon jól fel volt fegyverkezve, nagyon sok katonája volt, meg minden. Talán több katonája volt, mint az ellenségnek. És fel voltak készülve arra, hogy akkor mennek a harcba és győzni fognak. Igen ám, de azelőtt még Gedeon konzultálta az édesatyával, ugye, a mi atyánkkal. És kikért az ő véleményét, hogy akkor mehetnek-e harcba, vagy nem. S azt mondta Isten, hát mehettek, de nekem ez így nem tetszik. Nekem ez így nem tetszik. S hát mi nem tetszik, uram? Hát az nem tetszik, hogy ti többen vagytok, mint az ellenség. Elmentek hatalmas erővel, felkészült harcosokkal, és ti fogtok nyerni. És majd fogtok dicsekedni, hogy milyen ügyesek voltatok, legyőztétek az ellenséget. Azt mondja, de hát igaz, tényleg így van. És akkor szépen visszament, és a csapatból hát visszafogott nem tudom én hány embert. Hogy legyenek annyian, mint az ellenség. De legyenek többen, mint az ellenség. És visszament Istenhez ugye konzultálni vele, hogy na, atyám, most akkor mit gondolsz? Azt mondja Gedeon, hát mehettek a harcba, de nekem ez még mindig nem tetszik. Most képzeljétek el, hogy a mi atyánk akadékoskodik, nem, valahogy nem ért egyet Gedeonnal. Hát mi a gond, atyám? Hát az a gond, hogy annyian vagytok, mint az ellenség. Ha ti elmentek evel a létszámmal, annyian vagytok, mint ők, és nyerni fogtok, akkor megint ti dicsekedni fogtok, hogy milyen ügyesek voltatok is, milyen jó harcoltatok is, milyen taktikával és milyen technikával harcoltatok meg, lenkei vitamin is volt nálatok meg minden, és ti győztetek, ti nyeltetek, ugye? És azt mondja, hogy hát akkor mit akarsz, atyám? És akkor Istenek elmondta, hogy te, mentek csak egy néhány százan, 300-an. Ami lényegesen kevesebb volt, mint az ellenség csapata, kisebb volt, mint az ellenség csapata. Tehát sokszor kevesebben voltak, mint az ellenség csapata. Azt mondja, hogyha így elmentek ti harcolni 300-an, tőlük felük voltak 3000-en, most ez nem biztos, hogy így volt is szám szerint, mert nem emlékszem pontosan. Azt mondja, ha ti elmentek 300-an 3000 ellen, ti akkor is nyerni fogtok. Akkor is győzni fogtok. És akkor már nem fogtok dicsekedni, hogy milyen jó harcoltatok, hanem akkor már nyilvánvalóvá fog válni, hogy nem ti harcoltatok, hanem én harcoltam a ti oldalatokon. Na barátom, drága barátom, és drága utitársak, és igazságkeresők, akik ezt megértik, aki ezt megérti, az ember érti már Istent. Tehát 300-an mentek a 3000 ellen, és mégis ők győztek, és akkor itt már nyilvánvaló volt, mert itt, na, most tegyük fel, hogy nincsenek ilyen különböző atomfegyverek, meg mit tudom én, kard és kassa, tegyük fel, semmi más nincsen. Az itt 300 embernek 3000 ellen nem igazán van reális esélye. Reális esélye. Kivéve, hogyha az élő Isten van az ő oldalán. És akkor már nyilvánvalóvá válik, hogy igen, Isten akarta, hogy ők győzzenek, mert ők kedvesek voltak az ő szemei előtt. Ők igazak voltak, és Isten megtartotta őket, megerősítette őket. Egy egyszerű példa, mert ugye azt mondtam, hogy ez nem csupán egy népre érvényes ez a törvény, hanem az egyénre is. Egy személyre, hogy itt éppen a barátom mondja azt, hogy na most ugye elég nehéz az építkezés, mert nagyon megdrágultak az építőanyagok, meg minden, és akkor, hogyha az olyan, hogy külföldről nem tudom én mennyi ezer euróval, vagy frankkal, vagy nem tudom én mivel, akkor ugye hát felépítik azt a házat, gyönyörű szép házat, mindenki megcsodálja, hogy milyen ügyesek voltak, milyen jól tudtak spórolni is, milyen szép házat építettek, meg minden. Igen ám, de hát, ahogy mondta barátom, hát a, mit tudom én, 100 000 euróból éppenséggel, hát a bolond is tud építeni, nem? De fogjál neki is, építsél a semmiből. Fogjál neki a semmivel építeni, fogjunk neki a semmiből építeni, hogy váljon nyilvánvalóvá az, hogy én a semmivel indultam, és Isten megáldotta, mert ő azt mondta, kijelentette a lélek azt, hogy, hogy azok, akik istentelenek és nem szeretik őt, nem kívánják az igazságot, a bölcsességet, azoknak az ember, Isten adott foglalatosságot, hogy folyton dolgozzanak és munkálkodjanak, hogy folyton egybehordjanak mindent, egybehordják azért az ő pénzüköt, tehát ugye foglalatosságot adott az egybehordásra, hogy azt, amit ők egybehordottak, annak adják, aki kedves Isten előtt. Ezt mondja az írás, ezt mondja Bölcs Salamon által Isten, hogy aki kedves ő előtte, az nem kínlódásból épít, nem verejtékkel épít, hanem az ő erejével és az ő kegyelméből.
Hát de Jézus is elmondja ezt. Ezt most tényleg lélek által kell érteni, akkor megint igazolódni látszik az a sikerevangélium, a bővölködés evangéliuma. De nem, épp az, hogy nem. Ezt se zsákmányt kell kezelni, hanem lélek által kell megérteni. Kell hagyni, hogy a Szent Lélek jelentse ki számunkra. Azt mondja Jézus, hogy ha valaki elhagyja én érettem, apját, anyját, házát, földjeit, a mennyek országáért, még ezen a földön 100 000 annyit kap vissza. És akkor ezt hogy kell érteni? Az, hogy én most eladom a házamot, a kicsi házikómat, az ötáros területemet, azzal a szándékkal, hogy már súrolom a kezemet, és a dollárjelek a szemembe már villognak, hogy na...
De a Bugs Bunny-nak.
Igen, 100 000 annyit fogok visszakapni? Nem, nem, nem. Itten a másik példázattal együtt hozta a lélek a megértést, hogy aki ugyancsak elhagyja anyját, apját, feleségét, gyermekeit, házát, földjét, én érettem az evangéliumért és a mennyek országáért, fog teremni 30, 60, sőt 100 annyi gyümölcsöt. Tehát ugye az ember...
Örökkévaló gyümölcsöt.
Így van, pontosan. Hát úgy, hogy én keresem a mennyek országának igazságát, kezdek ismerkedni vele, és amit kapok, azt megosztom. Megosztom az embertársaimmal, megtöröm a kenyeret, a lélek gyümölcseit, a léleknek a táplálékát, a léleknek az italt, a léleknek az eledelt, és azáltal a haldokló lelkek, amikor meghallják azt a szót, ami táplálja a lelket, és gyógyítsa a lelket, föltámadnak a halálból, a lelki halálból. Hasonlóképpen, mint az Zákeusok, vagy bárki más. És azt fogja mondani, hogy én hozzám tényleg az Isten országa jött el általad, és minden Isten dicsőségére természetesen. De ő azt fogja mondani, hogy te barátom, ez a ház mostantól nem az én házam, hanem téd is, és bármikor erre jársz, szívesen vagy látva. És így érti azt, hogy 100-szorosát kapod vissza. Tehát nem azért, hogy most te elkezdi harácsolni, mert tudjuk jó, hogy annak a vége gyötrelem, és ahogy Péter mondja, hogy azok az emberek, akik meggazdagodási vágyjal hirdetik az Isten országát, sok szenvedést és bajt vesznek fel magukra. Tehát így kell érteni, hogy én nem azért beszélek az Isten országáról, hogy hátsó szándékkal én gyűjtögessek magamnak, harácsoljak, ezáltal terheket és nehézségeket, meg fájdalmakat szerezzek magamnak, hanem én igaz testvérekre lelek, igaz testvéreket találok, elveszett bárányokat, elveszett lelkeket, akik általam hallhatták a megmenekülés örömhírét. És azok az embereknek az életükben akkora lesz a hála, hogy ők örömmel osszák meg azt a tányér levesüket, azt a szobát, azt a kicsi helyet, amiük van nekik, akár a földjüknek a gyümölcsét, amit a Jóisten megadott nekik. Így kell érteni.
Pontosan. Nagyon jó, hogy ez kijelentetett Levik által, ugye, mert többször beszéltünk arról, hogy ugyanaz a Biblia alkalmas a gyilkolásra, az életadásra. Tehát látjuk jól, hogy a bővölködés evangélium az pontosan arról szól, hogy kiragadnak egy igerészt, és azt nem lélek által, hanem test szerint értelmezik, hogy ó, fizess, adakozzál, tedd bele a kosárba azt a 10 000 forintost, mert Isten meg fog téged áldani, és még többet ad neked. Ez tiszta biznisz, hát ez piramisjáték, apámé, hát ez bankrendszer. Ennek semmi köze nincs az evangéliumhoz. Hát ez itt fontos, az ember lélek által értelmezze, és itt talán fontos kijelenteni, és varázslás. Ez a varázslás, ez a Jézabel. Ez a Jézabel, amit mond a Biblia, ez a Jézabel. Amikor Istennek a szent igéjét, ami az örök élet a lélek számára, mi a testnek akarjuk kamatoztatni. Úgyhogy jó, hogy ezt Levik által a lélek kijelentette. És egyébként is talán fontos egyértelműen hangsúlyozni azt, hogy fontos egyértelműen hangsúlyozni azt, hogy az, ami az Ószövetségben le van írva, mert az Ószövetség az testi, teljes mértékben testi, az Ószövetségben nem volt ennyire egyértelműen kijelentve az, hogy létezik Isten országa, ami már testben elkezdődik, de testen túl is létezik. Ezért nincs értelme sajnálni a testet, a testnek vetni folyton és azt szaporítani, hanem inkább keressünk olyan kincseket, amelyek örökké való kincsek, ahogy mondja Jézus. A mennyben gyűjtsünk kincseket, ne a testnek. Az előbb mondta itt Tika, hogy ugye a hernyók, meg a giliszták, hát ugye, meg a bogarak, hát egy nagyon jó munkát végeznek, mert ami ugye már nem él, ugye meg van halva, a test meg van halva, azt ők elfogyasztják, de milyen dolog az, hogy ő még nincsen meghalva, és a szúnyogok már most szívják a vérét itt az erdőben. Na, tehát az, ami az Ószövetségben testi, az az Új Szövetségben Krisztus által lelki, az már teljes mértékben lelki, a tökéletességről szól, a mennyek országáról szól, és Isten 100 annyit ad mindenből, de ugye Levike mondta, hogy ő már azt az eledelt szaporítja számunkra, és azokat a kincseket, amiket az ég adta világon semmi nem vehet el tőlünk. Na, egy másik példa, amit felhoznék, és eszembe jutott a mi atyánk, ugye, az, hogy itten beszélgettünk arról, hogy barátom mondta, hogy egy barátjával találkozott, és akkor az elmondta, hogy hát itthon nem jó, mert ezért nem jó, külföldön meg azért nem jó, az új autó azért nem jó, a régi autó azért nem jó, és kiderült, hogy gyakorlatilag semmi sem jó, ami van. Az ég adta világon semmi sem jó. És akkor ugye, hogyha valaki ismeri az írást, nem az írást, hanem az Isten dicsőségéről szóló bizonságokat, az tudja, hogy Istennek a gyermekének minden jó. Mert mit mond Pál apostol? Azt mondja, én megtanultam bővölködni, és gazdag lenni, jól lakni, jól megtömni a hasamot, de megtanultam szűkölködni is. Megtanultam ilyet, nekem mindegy. Nekem mindenre van erőm a Krisztusban, aki engemet megerősít és megelevenít. Na ez örömhíre, ez elége örömhírből, hogy ezt még tovább fokozzuk. Mert lehet tovább is fokozni ezt. Lehet tovább is fokozni ezt. És másik példa, az ugye, hogy az apostolokat többször megverték. Pál apostol többször megverték, orrba ütötték, meg minden. Neki akkor is jó. Igen, megkövezték. Vagy be volt zárva a börtönbe. Neki ott is jó volt. Jó van, na, hagyja aztán 2000 éves történet. Ez hagyja valami aktuálisabbat, nem lehetne. Dehogy is nem. Aktuálisabb is van. Amikor Wurbant ugye kint volt, és kint jó volt az országban, ugye a kinti életben, köszönte szépen jó volt. Volt egy felesége, családja, jó barátai, utitársai, testvérei, meg minden jó volt neki, abszolút. A börtönben milyen volt neki? Hát leszámítva azt, hogy jól megbőrölték közbe-közbe, amihez Istentől kapott kegyelmet, hogy viselje a fájdalmat, ugye, és ne érezze úgy, mint egy világi ember érzi. Azon kívül mit kapott? Ott is testvéreket együtt énekeltek, imádkoztak, örömködtek. Neki a börtönben is jó volt. És Isten azzal dicsőítette őt meg, hogy kijött a börtönből, és nem a börtönőrök éltek 90 nem tudom én hány évet, meg akik őt üldözték, hanem ő és a felesége bejárták a világot, és beszéltek Isten dicsőségéről. 90-valahány éves korukig szép kort megéltek. Tehát megelégültek az élettel, és utána aztán nem meghaltak, hanem elaludtak, barátom. Elaludtak. A kérdés az, hogy amikor eljön az utolsó óra neked, akkor te elalszol, vagy pedig hatalmas félelmek és fájdalmak között fogsz meghalni. Ez a kérdés. Nagyon fontos kérdés. Nyugodtan válaszold meg, és nem velem kell vitába szállni, vagy velünk, hanem az élő Istennek. Kérdezd meg tőle, hogy vajon melyik a fontosabb. Az, hogy elaludjál, békességgel mosolyol az arcodon, vagy pedig kemény fájdalmak között kemoterápia is, még Isten tudja, hogy mi közben, szenvedés közben, gyötrelmek és félelmek közben meghalsz. Második halál.
Igen, mert aki elalszik, az fel is fog kelni. De aki meghal, az már nem kell fel. S a halált kétféleképpen írja le. Így írja le azoknak az embereknek a halálát, akik úgymond az igazsággal, az igazságban élték, azoknak azt mondja, hogy elalszol, de majd felkelsz. Akik viszont az élet nélkül élték az életüket, azokra úgy mondja, hogy meghalnak. Azok már nem kelnek fel többet.
Ennyire egyszerű. Tehát úgy gondolom, hogy aki meghallhatta, az meg is hallotta, hogy miről próbáltunk itt beszélni Isten kegyelméből. Nem a saját fejünk után beszélünk, mert ő helyezte a szívünkre, a szívünkből kikívánkozott ezt, hogy ezt elmondjuk. Hogy aki ezt hallja és megértheti, az hallja meg, és értse meg, és legyen neki öröme az igazságban, és kívánja az igazságot megismerni. Mert itt nem az történik ebben a világban, amit az előbb is mondtam, hogy a nagyobb győz, az erősebb győz, a nagyobb létszámú győz, hanem az igazságban, Isten országában az történik, hogy az igaz győz, az igaz, aki Istennel jár, az győz, hogy ők mennyien vannak, teljesen mindegy. Lehet egyedül az egész világ ellen, mint ahogy Jézus volt, az igaz győz. A kérdés az, hogy az igazság benned van-e, bennem van-e, és én benne vagyok-e az igazságban? Te benne vagy az igazságban? Vagy a emberi tanfolyamokban, meg könyvekben, meg ilyen tudományokban? Kettő nem ugyanaz. Kérdezz Istent, teljesen biztos, hogy válaszolni fog. Úgy, ahogy egy olyan gyarló embernek, mint én válaszolt, úgy neked is válaszolni fog, teljesen biztos.
Mert Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél, és Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél.
Ennyi az egész. Azért is fontos erről beszélni, csak egy zárójelben elmondanám, hogy ugye látjuk azt, hogy a világ mivel szédíti az embereket, mivel kábítja az embereket. Azzal szédít és azzal kábít a világ, hogy te, van jó infrastruktúránk. Jó aszfaltok vannak, meg jó beton van, meg minden, amit az első, mit tudom én, hurikán, meg vihar, meg mit tudom én, földcsuszamlás teljesen megsemmisít, ugye? Tehát a földi ember, a testi ember a lentiekkel disekszik, ugye? De Isten megmutatja, hogy nem, az ő értékrendje teljesen más. Az ő értékrendje teljesen más. És mi ne abban bízunk, ne az emberi erőben. Azt mondja a próféta, hogy átkozott az ember, aki emberi erőben bízik, és embereket követ, és Istentől, az igazságtól elfordult az ő szíve. Azt mondja, átkozott, átkot vett ő magára, nem Isten átkozta őt meg, ő vette az átkot magára, mert neki is volt lehetősége bízni az ő mennyei édesapjában.
Felvett az átkot?
És ahogy ugye Pál apostol fogalmazza, ugye, hogyha dicsekszünk, mert ugye lehet itten dicsekedni bőségesen, azt mondja, akkor mi dicsekszünk inkább az erőtlenségeinkkel, a gyengeségeinkkel. Mert amikor gyengék vagyunk, akkor vagyunk erősek. Vagy ha dicsekszünk, akkor Krisztussal, Krisztusban dicsekszünk, mert tőle kaptuk ezt az ajándékot. Ez nem a mi erőnk, ez nem a mi értelmünk, nem a mi intellektuális képességünknek köszönhető azt, amit kaptunk Istentől. Ajándékba kaptuk. És én el tudom mondani, és meg tudom vallani bárki előtt és bármikor, hogy engemet ugye a kemény fejű, nyakas fickót ugye Isten engemet mindig nem az intelligensek által tanított, a nagyok által, a bölcsek által, a diplomások által, hanem a legkisebbek által, a legegyszerűbbek által, akiket ő jól tudott formálni és vezetni.
És hogyha ember és ember között is csak így tud működni, úgy, hogy elmondtad, hogy te is egy olyan ember által tudtál igazán megérintődni, és igazán ő tudott tanítani, akiben láttad az alázatot, mennyivel működik ez Istennel szemben. Tehát ő megtehetné, hogy ő megjelenik úgy, hogy aztán eszünk, minden megáll, de ezért bíztat minket arra, hogy aki magát megalázza, az fölmagasztaltatik. Aki magát megüresíti, az általa megtöltetik, mert ő Isten maga az alázat, és ő ezekre a szívekre vár, ezekre az emberekre vár. Mert két dudás egy csárdában nem fér meg. És ő megvárja, amíg én az a nagy dudás, leteszem a nagy dudát, hogy ő tudjon szóhoz jutni. Mert tudja azt, hogyha ő, Isten tudja azt, hogy ő nem akar ő vitába szállni velem. Ő nem akar meggyőzni erővel, ő nem akarja belém verni az ő igazát, hanem ő azt akarja, hogy elkerüljek abba az állapotba, amikor én egy olyan alázatos állapotba tudok kerülni, akár szenvedés által, akár betegség által. Mert neki ilyen a jelleme, hogy ő nem akarja belém verni az ő dicsőségét, az ő igazságát, hanem arra vágyik, hogy én legyek nyitott rá, ő rá. Ő nem akarja belém boxolni, nem akar ő engemet mindenáron meggyőzni. Mert ilyen az ő lelkülete, ilyen az ő jelleme. És engemet se tudna meggyőzni. Egy okos ember se, ha ki akarnának oktatni, én bekeményednék, s én is vissza azzal a karddal válaszolnék, azzal a tudással, amivel jönnének felé.
Pontosan. Ezért mi is ugye többször mondjuk, hogy mi senkit nem tudunk meggyőzni, és megértünk mindenkit, akinek mi ellenszenvesek vagyunk. A beszédünk miatt, vagy bármi miatt. Semmi gond, nem probléma. Megkérlek, bocsássál meg az én gyarlóságom miatt, hogy úgy szóltam, ami neked nem tetszik, de akkor kérdezz a mindenható Istent, mert engemet sem ember győzött meg. Levikét biztos nem én győztem meg, az teljesen biztos, őt sem ember győzte meg. És ha téged valaki meg fog győzni az örökkévaló igazságról, téged sem ember fog meggyőzni, hanem az élő Isten maga. Viszont arra készülj fel, hogy vannak szembesülések is Istennél, mert az, ami nem odavaló, az, ami minket szembesít, és abból megtisztít bennünket, mert a trágyát azt nem vihetjük be az ő országába, a jellemtelenséget. És eszembe jött egy nagyon fontos dolog, amit Levik által jött, az imádat, ugye, az imádat. Ki vagyunk mi készülve, hogy a rendszer milyen elnyomó, meg kihasznál, meg mit tudom én mi, a politikai rendszer, a törvények érvényesek ránk, de akik hozzák, azokra nem érvényes, tehát egy irány, ugye? A rendszer fentről eltipor téged és engemet és mindenkit. A rendszer elvárja, hogy imád te őt, de ő téged nem imád. Ő eltapos tégedet, hogyha akar. Így van-e? És azt mondja a lélek, hogy mi történik Isten országában. Isten országában az történik, hogy Isten azt mondja, hogy imádjál engemet, de miért? Azért, mert ő téged már előtte imádott. Te még mit sem tudtál róla, és ő téged imádott. Kölcsönös volt a szerelem és az imádat. Kölcsönös volt. Na ez a rendszerben nem működik, ugye? A szeretet törvénye, a kölcsönösség nem működik a rendszerben. A rendszer elvárja, hogy te imádd őt és szolgáld őt, de ő téged eltipor. Isten ő már akkor adta az igazságát, adta a legdrágább vért, érted és értem is mindenkit, amikor még nem is ismertük őt. Oké, imádd őt, mert ő már korábban imádott, érdemes őt imádni, érdemes őt ismerni, érdemes vele járni. Igazi öröm és boldogság, ez az igazság, örökkévaló boldogság, és senki nem veti ezt a boldogságot sem tőled, sem tőlem, mert ez megszentelt boldogság, nem ideig óráig való földi boldogság. Na, még egy kis reklámot a végére beszélnék tenni, mert tudjátok jól, hogy a YouTube elég keményen támad, megint le vagyok tiltva YouTube-ról, semmit sem tudok feltölteni YouTube-ra. Hiába, hogy elég sokan feliratkoztak, több mint 9000-en most már, egyszerűen azzal fenyeget, ugye törli le a videókat, és azzal fenyeget, hogy le fogja törölni a csatornát. A következő figyelmeztetésnél azt mondja, hogy le fogja törölni a csatornát. Egy hatalmas világcég, tele milliárdokkal minden, fél egy ilyen kis mitugrásztól, mint én, ugye, mint mi, amilyenek vagyunk Isten kezében. És azért mondom el, hogy mostantól a legtöbb felvétel ott lesz a kiáltószó.hu blogon, az legelső oldalon. Egymás alatt az összes felvétel. Az összes hangfelvételről most már nem fogok mostantól blogbejegyzést csinálni, hanem ott van, bárki megnyitja az oldalt, ott van a szemed előtt egymás alatt az összes hangfelvétel, lehet azokat hallgatni, van rádió, be lehet kapcsolni, randomszerűen lejátszodja ezeket a kijelentéseket, és hát mindenkinek azt kívánom, ugye, hogy váljon egészségére, hogy kapjon inspirációt, bátorságot arra, hogy Istenhez forduljon teljes lényével, és kérje Istentől, hogy megvizsgálja őt, és megtisztítsa őt, szembesítse, megtisztítsa őt, és megszentelje az ő életét, mert a megszentelt gyermekeket tudja ő beengedni az ő országába, az ő dicsőségébe. Ugye az is egy ilyen félreértés, meg ilyen, hogy hát mindenki Isten gyermeke. A pápa is azt mondja, hogy mindenki Isten gyermeke. A pápa azt mondja, hogy mindenki Isten gyermeke. De Jézus nem ezt mondta. Jézus azt mondja, hogy aki befogadja az én beszédemet, és örül annak, örömmel fogadja azt, az Isten gyermekévé válik, mert az én beszédem elvégzi a munkát benne. Megtisztítja és megszenteli őt. Az összes felvétel egymás alatt megtalálható a kiáltószó.hu blogon. Le is lehet tölteni akármelyiket, fel lehet tölteni bárhova, YouTube-ra, akárhova akarjátok. Nyugodtan meg lehet osztani mindenkivel, ismerőseitekkel, bárkivel, akiről úgy gondoljátok, hogy megértheti ezeket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!